Hetedik fejezet. Melyben egy zöld, vidéki költő beszélget az öregekkel. Kedden délben a Magyar Király éttermében asztaluk, mert a főpincér föntartott számukra, üresen maradt. Ákos a főispánnal evett. Felesége fölhasznált az alkalmat, és elment régi barátnéjához ebédelni. Záhuckinéhoz, egy ezredes özvegyéhez, a katolikus nőegylet elnöknőjéhez, kinélkülönben minden kedden összejönnek az úriasszonyok, és ozsonna alkalmával, habos kávé, befőtt, kis cukrás ütemények mellett megbeszedik a folyóügyeket. Utóbb buzgón működtek a jótékonyság terén. Lelencházat tartottak fönn, Mária egyletet az úri lányoknak, Márta otthont a cserédeknek, ahonnan megbízható alkalmazottat lehetett kapni, azon kívül kiterjedt figyelmük a városban elharapott zó nyomorúságra is. Ingyen ebédet, ruhát adtak néhány szegénynek, valláskülönbség nélkül. Áldoztak, ki mennyit tudott. Hálával gondolt rájuk mindenki. Ide jött ért az ura hat felé. Ákos elmesélte, mi történt a főispánnál. Vagy 40-en lehettek, mondta, köztük a budapesti kormánybiztos is, egy lekötelező modorú úriember, nagyon jól mulattak. Kis fincsában kapták húsleves, nem tányérban, mint otthon, és a Magyar Királyban kétféle hal volt, vesepecsenye, mártással, sonkás pogácsával, több tészta, melyből már enni sem tudott, de fél pohárka francia pezsgőt azért megivott. Felesége viszont elmesélt az ozsonnát, főképp a foszlós kalácsot dicsérte. A Széchenyi tér sarkán találkoztak Íjas Miklóssal. Sárszegen mindenki találkozott mindenkivel, naponta többször. Akár akart, akár nem, mert a város úgy épült, hogy a téren okvetlenül át kellett mennie mindenkinek, bárhová is igyekezett. Az emberek alig köszöntötték egymást, csak intettek a szemükkel. Nem okozott bennük nagyobb izgalmat ilyen találkozás, mint egy család tagjai látják egymást a közös lakásban. Csak az volt a kérdés, mikor találkoznak. Mindenkinek megvolt a maga órája. Málvádi például mindig 7:30-kor haladt át a téren diákjaival, kikhez épp oly barátja nyájas volt az iskolán kívül, amilyen szigorú az iskolában. Diákjai karton testeket vittek utána, korrongokat, vasrudakat a fizikai kísérletekhez, olykor házi nyulat, verebet is, mert a tanár úr üvegbura alá tett, és kiszivattyúzta belőle a levegőt, megölt. Szúnyog 8 után jelent meg, és halván a gimnázium kis harangját, mely az előadás kezdetét jelezte, sokszor szaladt és föltűrt galérú felöltőjében, mivel félt az igazgatótól, és nem mert elkésni. 9-kor Gál doktor jelent meg, 10-kor Pribocai végezte már ismert körömtisztogatási műveletét a patika előtt. 11 órakor Görnyei tűnt föl, többnyire könnyű. Gigién, melyet maga hajtott, és egy erős tűzoltó paripa, egy vasderes, villámgyorsan röpített. 12-kor a színészek korzóztak. Déltől kezdve estéig pedig a párdozók tették elevenni a várost, kik vagy a Magyar Király éttermében, vagy a Széchenyi kávéházban tanyáztak. Íjas este 8 felé indult sétájára, hogy szabadult a szerkesztőségből. Mellék utcákon szokott bandukolni egyetlen barátjával, Frajt Ferenccel, egy piros arcú, mosolygó, éles eszű zsidófiúval, ki megértette, búzdította, maga is irogatott. De legtöbbször egyedül sétált, mint most is. Miklós váratlan föltűnése a tegnapi futó színházi bemutatkozás ellenére is sokat foglalkoztatta Vajka Ákost. Valaha térdeire ültette, barackokat nyomott a fejére, de ez régen volt. Nem említette neki, se bizonyára nem is emlékezett rá. Vajkaék egykor sokat jártak az Íjas házba, az ő tiszta, vendégszerető otthonukba, a Tarligeti villájukba, még egy sötét véletlen el nem söpörte a híres, gyönyörű családot. Íjas Jánost, Miklós atyát, ki a megyei előkelőséghez tartozott, egy este két detektív Tarligeti villájából a rendőrségre vitte, és ott letartóztatták. Az eset rejtélyes volt, hiszen a neve maga is zálogú szolgálhatott, becsületért, tudták, hogy jómódú, s a sokat is költött, néha kártyázott is, talpig becsületes embernek ismerték. Azt beszélték, hogy tévedésről van szó, titkos rosszakaró jelentették fel, és semmi bizonyíték nincs ellene. Egy birtokát adta el közvetítők útján, kik az első vevőtől elfogadták a vételárat 150 000 forintot, de aztán másik, jobb vevő jelentkezett, azzal kötötték meg az üzletet, és az első vevő, ki elesett a birtoktól, bosszúból följelentette őt, arra hivatkozva, hogy pénzét nem kapta vissza, és a vételt már a telekkönyvbe is bevezették. A részletek a nyilvánosság előtt meglehetősen homályosak maradtak, de a vizsgálati fogságot mégis elrendelték ellene, semmi óvadék ellenében nem helyezték szabadlábra. Hogy megtartották-e a tárgyalást vagy sem, arra nem emlékeztek. Tény azonban az, hogy az öreg Íjas János csak másfél év múlva szabadult börtönéből. Testben, lélekben megtörve, külföldre utazott, ott is halt meg. Felesége már fogsága idején belehalt izgalmába. Akkoriban az újságok is írtak erről egyet-mást. Különösen, mikor az apa tragédiáját követte, a legnagyobb fiúnak, Jenőnek a tragédiája. Az Sárszegen szolgált, mint honvéd hadnagy. A keringő hírek alapján ellene is elrendelték a becsületügyi eljárást, hogy a történtek után méltó-e a tiszti kardbolyt viselésére. Ő azonban nem várta meg a végét. Egy reggel kisétált Tardigeti birtokukra, és ott, a nagy diófa alatt, szolgálti pisztolyával agyonlőtte magát. Utolsó levelében, mert Attilájára tűzött egy gombos tűvel, azt írta, hogy ez a legkevesebb, amivel tartozik apja becsületének. Közben birtokaikat, villájukat eladták, fölélték, családjuk szétzüllött. Csak a 15 éves Miklós élt még, kit rokonai magukhoz vettek, a pusztán neveltettek. Itt lovagolt, tornászott, sokat evett és aludt. Később a kolozsvári egyetemre iratkozott be jogásznak, de vizsgáit nem tette le, hanem megtanult angolul, és mikor a botrányról már keveset beszéltek, Sárszegen bukkant föl mindenki meglepetésére, mint újságíró. Miklós fészek helyzete folytán nemigen érintkezett emberekkel, Fűzes felé is kikezdte, propagandát csinált ellene, a kaszinóban sem engedte fölvenni tagnak. Ezért délelőtt a kávéházban újságokba temetkezett, délután otthon, hónapos szobájában írt. Különc hírében állott, ki lelkes híve volt a legújabb művész iránynak, a szecessziónak. Most is azért kószált így, mert verset hordozott fejében. Abban a reményben indult el, hogy majd útközben kialakul, de hiába bolyongott, a szavak salakosan forrongtak, kopottak, unalmasak, semmit mondók maradtak. Hajadon főtt mendegélt, angol ruhájában, vékony lila nyakkendőjével, kezében puha kalapjával. Dús, kesztelye barna haja, meredek homlokára omlott, végtelen fiatalságot lehelve. Vajkaikat meglátva föltekintett. Oda sietett Ákoshoz, kit már tegnap rokon szenvesek érzett félénk hallgatak határozatlanságával. Kezet fogott vele. Szervusz, kedves Ákos bátyám! Ákos melegen szorongatta kezét, mint a mindenki nevében bocsánatot kérne azért, ami történt. Szervusz, kedves Miklós öcsém! Íjas határozatlan állt, majd megkérdezte tőle. Hová? Hazafelé. És mert nem tudta Miklós, hogy mit csináljon, és mert a versén való Kotlás is unta már, hozzájuk csatlakozott. Ha megengeditek, Ákos meghajolt, az asszony zavarta nézett rá. Minden fiatalember zavarba hozta. Haladtak a langyos estében, melyben a sárszegi házak mozdulatlan álltak, bizonyos álpátosszal, mintha még várnának valamire. Sok dolga van a szerkesztőségben? Kérdezte Ákos, hogy mondjon valamit. Elég. Képzelem, minden nap újságot írni, cikkeket ilyen nehéz időben, mikor minden tótágastán, a Dreyfus pör, a sztrájkok. Brazíliában 5000 munkás sztrájkol, szólt félénken anya. Hol? Kérdezte Miklós. Brazíliában, magyarázta Ákos, igen határozottan. Múltkor olvastuk egy fővárosi hírlapban. Lehet, mondta Íjas, igen. Emlékszem ilyesmire, mormogta szórakozottan. Majd felsóhajtott. Én most máson dolgozom. A verseire gondolt, még a sárszegi közlöny vasárnapi számaiban jelentek meg, a nyilvánosság teljes kizárásával, és ajkát eredetieskedve elrántotta, mint mindenkor, mikor ki nem elégített irodalmi becsvágyára célzott, és elismerést keresett magának. De célzását nem értették el. Ákos nem olvasta verseit. Az anya lehet, hogy olvasta, ő azonban sohasem nézte meg az író nevét, ezt nem tartotta fontosnak. A hosszú néptelen Petőfi utca sarkára értek, mely Elhagyott a nyújtózott el a csöndben. Miklós megállt. Micsoda unalmas fészek, szólt. Nem értem. Hogy élhetnek itt emberek? Budapestre szeretnék kerülni. Múlt héten Budapesten jártam. Ó, Budapest! Erre nem kapott választ. Úgy tetszett azonban, hogy jó indulaton hallgatják, és bizalomra gerjedte két öreg ember iránt, vágy fogta el, hogy kitárja nekik a szívét. Mióta apám meghalt, mondta, nem jártam Budapesten. Az apját emlegette, őt, kiről soha senkinek sem beszélt, azt, amit szégyenkezve óvatosan rejtegetett. Ez közelebb hozta Vajkaékat, kik egyszerre mondták, szegény, szegény, te ismerted őt, szólt Miklós, Ákosra tekintve. Ismertem, és szerettem, és becsültem. Kedves, jó barátom volt. Lassabban mentek. Ákos összeráncolt a homlokát. Mennyit szenvednek a gyermekek a szülők miatt, és a szülők a gyermekek miatt? Az asszony beszélt. A családjaink összejártak. Ők mi hozzánk, mi ő hozzájuk. Maga Miklós még kicsi volt akkor, 6-7 éves. Katonázsit játszottak a Jenővel. Mi a verandán ültünk. Annál a nagyobb hosszú asztalnál. Ákos megszólalt. Áldott jó ember volt. Én már alig emlékszem az arcára, mondta íjas szomorúan. Egy gázlámpa elé értek mind a hárman. Ákos megállt, íjasa nézett. Akkora vagy, mint ő. Ilyen magas volt. Hasonlítasz rá. De az apád valamivel erősebb volt. Később összeesett. Ilyen vékony lett. Sokat szenvedett. Mindjárt sokat szenvedtünk. Az anyám folyton sírt. A bátyám, azt tudod. És én. Te még gyerek voltál. Igen. Akkor még nem is egészen értettem, de később. Az nehéz volt, kedves Ákos bátyám, nagyon nehéz. Jogásznak adtak. A megyénél még talán lehetett volna helyem. De az emberek. Hamburgba mentem, gyalog. Amerikába akartam szökni. Oda, ahová sikkasztók a csalók. Elnevette magát. Ákos sértett a nevetés. Lehetséges-e, hogy valaki ilyen nyíltan beszél arról, ami benne van? Ilyen hetvenkedve vall arról, ami fáj belül? Vagy talán már nem is fáj, hiszen nevet? De nem mentem Amerikába, folytatta Miklós. Itt maradtam, azért is itt maradtam. Írni kezdtem. Hidd el, most messze vagyok mindenkitől, mint ha Amerikában lennék. Hogy? Ákos ezt nem értette. Nagyzoló gyerekes kérkedésnek tartotta. Rátekintett, és ezen a fiatal arcon észrevett valamit. Emlékezett kicsit Vuncsi arcára, mely sárgára van mázolva, vastag festékkel és állarcot visel. Mintha állarc lenne Miklós arcán is, csak hogy keményebb állarc. Kővé vált fájdalomból. Nekem, mondta íjas, most már mindegy, mit beszélt Füzes Feri, a sárszegiek, meg mindenki. Úgy látszott, hogy nem hazudik, mert keményen mondta, acélosan lépdelt. Mindenesetre különös figurák ezek a bohémek. Henyélnek, és azt mondják, hogy dolgoznak, boldogtalanok, és azt mondják, hogy boldogok. Több a bajuk, mint másoknak, de bírják, jobban állják, mint mások, mintha éltetné őket a szenvedés. Zányit sem viselte meg nagyon, hogy elhagyta Orosz Olga. A főispán ebédjén könnyedén mulattatta a hölgyeket, gesztikulálva kezével, mert vékony angol tapasztal ragasztott be. Ma este ismét kifesti magát, és tovább játszik. Szójvainak sokszor annyi pénze sincs, hogy megvacsorázzék. Fejértattától kér kölcsön, mégis önérzetes. Ez a szegény, szerencsétlen gyerek pedig, kinek panaszkodnia kellene, dicsekszik. Az életről beszél ő neki. Ki már annyit élt, tanácsokat ad, oktatja, semmi ellenvetés nem tűrve. Ezek mind hozzáférhetetlenek, mintha mindnyájan szigeten lennének távol az emberektől, távol az emberi törvényektől. Ha volna oda út, a szigethez, ez a biztonsághoz, a festékhez, de nincs oda út, nem lehet elkomédiázni az életet, nem lehet felöltöztetni, vannak, akiknek csak a fájdalom marad. Kegyetlen, alaktalan fájdalom, mi semmire sem jó, semmire sem használható, csak arra, hogy fájjon. Ebbe aztán belássák magukat, mindig mélyebben hatolnak bánatukba, mi csak az övék. Vége érhetetlen tárnába, a sötét bányába, mely végül összeomlik fölöttük, és akkor ott maradnak. Nincs mentség. Ákos nem tud figyelni fiatal barátjára, ki már mindenféle zavaros dolgokat fecsegett a szenvedés örökkévaló, dicső voltáról. Részletesen beszélt verseiről azokról, melyeket eddig írt, és azokról, amelyeket ezután ír majd. Folyton ezt ismételte. Dolgozni kell, dolgozni kell. Ő pedig elkapta a szót. Dolgozni kell, fiam, a munka, csak a munka. Nincs szebb, mint a munka. Ilyas elhallgatott. Látta, hogy két malomban őrülnek. Nem értik őt, de hálából, hogy eddig figyeltek rá, az asszony mellé ment, vele kezdett foglalkozni. Pacsirta még nem jött meg? Kérdezte. Vajka éne összerezzent. Furcsa volt. Váratlan egyszer ez a kérdés. 5 nap óta, hogy nincs itt, először említette valaki. Mégpedig a becéző nevén. Nem, mondta, péntekre várjuk. Képzelem, mennyire hiányzik. Végtelenül, mondta az asszony, de itthon agyon dolgozta magát. Kiküldtük a pusztára pihenni. Pihenni, szólt apa, ki gépiesen ismételt az utolsó szót, melyet hallott, mint rendesen, mikor idegeskedett, és hangjával akarta elnémítani gondolatait. Ilyas ezt észrevette. Az öreg úr arcába tekintett, mint előbb Ákos az ő arcába, és most annyira megszánta őt, hogy szíve összefacsarodott. A fájdalom micsoda mély, ásatag rétegeit bolygatta meg pár szava. Miklós nem hagyta a munkáját, tovább érdeklődött, tovább kutatott. Az asszony örült a figyelemnek, noha nem egészen tudta, mi lehet az oka. Odafordult a fiatalemberhez. Maguk nem ismerik egymást, Miklós?
Nem, még nem volt szerencsém, azaz párszor láttam. A Mária egyletben, egy ülésen, nagyon buzgó.
Ó, nagyon szorgalmas.
És önökkel, mikor sétálnak erre kifelé. Mindig középütt megy.
Igen, igen.
Milyen egyszerű és jó indulatú.
Áldott lélek, mondta az asszony, szemét az égre emelve.
Kedves és finom teremtés lehet, külön, mint az itteni lányok.
Ha ezt hallaná, Pacsirta, sóhajtott anya, mennyire örülne, és mennyire örülne, ha személyesen megismerné magát. Ő is szereti a szép verseket. Van egy könyve, ugye, apa? Abba beleírja a szép verseket. Ákos botjával falakat kopogtatta, hogy zajt csináljon, mert belül hangokat hallott, erősebbeket, mint a beszélőkéi. Azokat óhajtotta elhallgattatni. Ilyas tovább beszélt. És részletekbe bocsátkozva, kikérdezte az asszonyt, Pacsirta szokásairól, erről-arról, néha olyan pontos kérdéseket téve, mint Gál doktor, mikor beteke szívján. Majd képet rajzolt róla, mely talált. Pacsirtával mióta élt, kevesen foglalkoztak ennyit. Így melegséggel, így jóságosan. Nem mondta azt, hogy szép, az sem, hogy nem csúnya, nem hazudott. De a kettő közt mozogva megkerült a veszedelmes pontot, más irányba csapott, fölfelé utat nyitva a megbékélésnek, és az asszony lelkében ki mohón hallgatta őt, homályos reménység éledezett, olyan sejtelem, hogy nem is merte magának bevallani.
Igazán, jöjjön el egyszer, ha lesz ideje, Miklós, szólt. Látogasson meg bennünket.
Bátor leszek, mondta Íjas.
A vajkai ház elértek. Elkísérte őket egy fiatalember. Ez semmigen történt meg velük, csak épp most. Ákos kezet fogott vele.
Köszönjük, Miklós öcsém,
szólt és sietett befelé. Becsapodott mögöttük a vaskapu. Miklós rácson át a kertbe nézett. Csönd volt itt, és magány. Az üveggömböket figyelte, a pázsitlan a kőtörpét, mely örködni látszott. Egy napraforgó lecsüggesztette fejét a sötétedő éjszakában, mint egy vakon, keresve a földön a napot, melyet bámulni szokott, a napot, melyet most nem talált sehol. Belül a lakásból motozást hallott, az öregek nyugodni tértek. Miklós biztosan látta maga előtt a nyomorult szobákat is, melyek sarkaiban söpretlen személygyanánt hever a szenvedés, életek piszka, évek során át fölhalmozott fájdalom. Lehúnyt a szemét, és magába szívta a kert keserű illatát. Ilyenkor dolgozott. Sokáig áldogált a kapu előtt oly türelemmel, mint egy szerelmes, ki valakit vár. De nem várt ő senkit. Nem volt ő szerelmes sem,
Nem volt ő földi szerelmes, hanem isteni szerelmes volt. Ki megért valakit, magába öl egy életet, mesztelene vetkőztetve hústól, testtől, és átérzi, mintha az övé volna. Ebből a legnagyobb fájdalomban születik majd a legnagyobb öröm, hogy minket is megértenek egyszer, és a többi idegen emberek is úgy fogadják szavunkat, életünket, mintha az övék volna. Az, amit hallott apjáról, fogékonyá tette mások szenvedésére is. Eddig azt hitte, hogy semmi köze sincs azokhoz, ki körötte élnek, környeihez, a részeges szúnyoghoz, szójvaihoz, a rossz ripacshoz, dobához, ki folyton hallgat, meg szegény pacsirtához. Igaz, első látásra érdektelenek mind, torzak és görbék, lelkük befelé kunkorodik, nincs tragédiájuk, mert itt el sem kezdődhetnek a tragédiát. De milyen mélyek, mennyire atyafiai mind, mennyire hasonlatosak hozzá. Ha egyszer elkiáltja ezt, nagyot kiált, csak hozzájuk van köze. Ezt a tanulságot vitte magával, keményebben, biztosabban lépdelt, hogy befelé indult a Petőfi utcán. Az a vers, mely fejében hordozott rossz volt, nem is törődött vele. Majd másról ír, talán ezekről és arról, amit hallott, a verandáról, a hosszú-hosszú asztalról, melyik valamikor együtt ültek, és ma már nem ülnek. A Széchenyi téren szaladni kezdett, sietett a Gombkötő utcába, mert itt lakott a fodrász mellett Kladek, a Sárszegi Közlöny felelős szerkesztő és kiadója. Ez a szakállas, lassú észjárású, de művelt, lelkiismeretes öreg úr már be sem járt a szerkesztőségbe, csak azt követelte segéd szerkesztőjétől, hogy naponta meglátogassa. Petrolam lámpa mellett üldögélt, elvadult szobájában, melynek padlóján könyvek hevertek, s ablakait ember magasságig eltorlaszolták a széthányt régi újságok. Kikopott ő ebből az átkozott modern korból? Nem bánta. Akármit csinál az újabb nemzedék, nem bánta. Akármennyire dicsérte is íjas lapjában a szecessziót. Zsebéből, mi tele volt mindenféle írással, kikotorázott egy vezércikket, mely Füzesfeli műve, és a szőlő hóharmad betegségéről szólt. Ezt átadta neki megkérve, vigye a nyomdába, hogy legyen olvasni valójuk a sárszegi parasztoknak is. Íjasnak csak a budapesti telefont kellett még felvennie, a Dreyfus pör tárgyalásáról, meg a legújabb politikai eseményekről. Ipargodott, mert a telefon 9-kor szokott jelentkezni.